Rádióegyetem. Marosán György előadását közvetítjük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról.
Marosán Györgynek hívnak, a Külked Főiskolának vagyok a tanára. Tulajdonképpen voltam a tanára, most már nyugdíjban vagyok, ez ki fog derülni az életemről, sok ilyen gyanús pont. De a főiskolán a hallgatókat az első órán mindig négy kérdés érdekli. Ki az előadó, mi a tárgy, mi a kötelező irodalom, és hogyan lehet a jegyet megszerezni. Ezt minden esetre szeretném most maguknak elmondani, ezért kellett volna nekem az internet, mert a Külked Főiskolán ilyenkor nagyon könnyű a helyzet, rámegyek az internetre, beírom azt, írják www.marosan.com vagy marosan.hu, rákattintok, és már jön Marosán úr honlapja, ami egyébként maguknak is elég fontos lesz. A pártközpontban töltöttem el 4 évet, volt egy ilyen osztály, TKKO, tudományos, kulturális és közoktatási osztály, ahova sok minden dolog tartozott. Majd, amikor jött a rendszerváltás, még nem jött a rendszerváltás, még csak omlóban volt a rendszer, akkor 88 és 92 között azt hiszem 6 álláson volt, tehát társadalmi pártközpont, aztán Társadalomtudományi Intézet, az utolsó kommunista kormányok szóvivője lettem, ez a Grósz német kormányé, látom, ez már gyanús, akkor, ha eddig nem lett volna, akkor utána mi is jött? Hitelbank ügyvezető igazgatója, Demján úrhoz tartoztam, én szerveztem meg a kisvállalkozói üzletágat, fantasztikus, érdekes volt. Volt ennek előzménye, csak hogyha itt mosolyognak, akkor vigyázzanak, mert akkor elmesélem, tehát ezzel foglalkoztam korábban. Majd a ügyvezető igazgatóból a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója lettem. Ez mondjuk 1990 márciusa, éppen a szabad választás előtt. Ez egy fantasztikus nagy dolog volt, ezt én hoztam létre, az állam adta a pénzt persze, de nagyon szép pénz volt ehhez, és ott voltam nagyjából 1,5 évig, és 91 tulajdonképpen közepén mondtam le. Én őszintén elmondok dolgokat, ha valamit nem hisznek, kérdezenek vissza. Az igazság, hogy elkezdődtek különböző támadások, és nem indokolatlanul. Tehát azt mondtam magamnak, hogy Gyurka, te a régi rendszer elitjéhez tartoztál, hát esetleg nem kéne ilyen nagyon fontos helyen lenni, mert egyébként úgyis kitúrnak téged innen. Van, aki hosszan kitart. Én azt mondtam, hogy adjuk az egészet a fenébe, és elmentem a Külked Főiskolára tanárnak. Nem, még nem tanár voltam, hanem csak ilyen adjunktus, vagy nem tudom, ilyesmi voltam. Életem egyik legjobb döntése volt. 92. január 1-től vagyok ott, és különböző dolgokat kell tanítani. Még elő fog ez itt-ott-amott jönni. Ezt csak úgy magamról mondtam el, de hogy ne legyen teljesen független a témától, akkor már felhasználom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy hogyan sodródtam én be egyáltalán az evolúcióhoz. Mert nagyon sokáig életem során, vagy 30 évet ezzel nem foglalkoztam. Megmaradtam azon a szinten, hogy azért a lényegről is beszéljek, amit a legtöbb ember szokott, ahogy használni szoktuk, mi az evolúció. Ha nagyon sokat használtam azt a szót, hogy változás, meg fejlődés, az ember nem használja minden mondatban ugyanazokat a szavakat, oda rakja, hogy evolúció. Hát ez valami ilyesmi. És akkor kezdtem rájönni, hogy azért ez nem így van. Szóval, hogy sodródtam én az evolúcióba? Elkezdtem tanítani stratégiai menedzsmentet. Az alapkönyv, egy angol könyv volt, Exploring Corporate Strategy. Olvasom a könyvet, és megjelenik benne egy fogalom, punctuated equilibrium. Hallotta valaki ezt már? Punctuated equilibrium, ez a stratégiai menedzsmentben arra vonatkozott, hogy jön létre a stratégia. Úgy jön-e létre, hogy emberek leülnek, végig gondolják, valami másnak kéne lenni, és akkor egy új stratégia van, vagy úgy jön-e létre, hogy van egy szervezet, lép ezt, lép azt, ilyen meg olyan hatások érik, és folyamatosan fejlődik. A punctuated equilibrium, és akkor én vettem elő, hogy honnan a túróból származik ez a fogalom, hiszen az a Stratmanben nincs. És akkor így jutottam el egy érdekes cikkhez, amelyik azzal foglalkozott, hogy az evolúció is, amiről ugye az a hagyományos kép, hogy folyamatosan lépésenként, valójában ilyen időközönként ilyen nagy ugrásokkal fejlődik ez a punkt, ez a megszakított egyensúly. Egy ideig semmi, aztán hirtelen nagy változás. Hogy ez így történik. Ez egyébként az evolúcióban egy különös dolog, mert ugye azt gondoltuk volna, hogy szépen, lassan, így megy a dolog, és közben kiderült, hogy nagyon gyakran ilyen ugrásokkal. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, néztem utána, hogy jaj, de érdekes ez az evolúció. És akkor, mivel ilyen csendben nagyon kedvesen figyelnek, hogy abszolút kiadjam magam, ezután olvastam el egy Daniel Dennett nevezetű úriembernek a könyvét, lehet, hogy ismerik, biztos hallottak róla, Darwin veszélyes ideája. Tehát az evolúció engem, ami kezdtem körbejárni, kiírt erről, mi a túró is ez? Így jutottam el hozzá, és nekem nagyon nagy élmény volt. Állandóan könyveket fogok itt maguknak javasolgatni, legyenek visszafogottak, de mindegyikre azt fogom mondani, hogy jaj, nagyon jó, ezt meg kell nézni. A Daniel Dennett könyv nagyon jó, nagyon vastag. A fő gondolata az volt, és engem ez ragadott nagyon meg, hogy mitől veszélyes Darwin ideája? Ha van egy problémád valahol, a társadalomban vagy a biológiában, akkor ez megoldást ad rá. Hidd el, mondja nekem, ha valamit nem értesz meg, hogy ez miért van, használd az evolúció módszerét, és én megtudod. És nekem volt egy ilyen problémám. Egyszer még előjöhet, csak óvatosak legyenek, és ne lepődjenek nagyon meg. Hát azt mondtam magamnak, én ugye a szocializmus híve voltam, sőt, a kommunizmus híve voltam, és hát azt kérdeztem magamtól, hogy Gyurka, hogy lehettél ilyen butuska? Ez ugye enyhe kifejezés, hogy nem láttad azt, amit mindenki látott. Lehet-e még ebből a kommunizmusból bármi? És azt mondom, hát itt van a módszer, itt az evolúció. Próbáljuk ezt a kérdést ezen az alapon megközelíteni. Akár hiszik, akár nem. Marosán úr ezt megközelítette. Meg is jelent a cikk egyébként, rajta van a honlapon, a Mozgóvilágban jelent meg a kommunizmus matematikai elmélete. El fogunk jutni oda, hogyha valaki csak úgy idegesíteni akarja magát, érdemes megnézni. Tehát úgy tűnt nekem, hogy ez jó erre, és aztán még sok minden másra. Így sodródtam én bele. Ennek azért van jelentősége, mert ahogy végignéztem maguk között, van egy biológus. Emelje föl a kezét. Akkor most rögtön mondom magától, némi jó szándékot szeretnék. Nem tanultam evolúciót, és könnyen, hogy is mondjam, föl lehet tenni nekem kérdéseket, ezeket így szokták csinálni. Na mondja meg Marosán úr, azt tudja ám, hogy micsoda. Nagy valószínűséggel nem tudom. Tehát viszonylag jó szándékban kell hozzáállni. Azt, hogy mi az evolúció, többé-kevésbé megértettem, van egy ilyen sok kedvenc könyvem van, az Ernst Mayr-nek a Mi az evolúció című könyve. Mindegyikinek tudom ajánlani, aki nem biológus, de mégis tudni akarja, miről van szó. Tehát nem vagyok ekte biológus. Nagyjából azt hiszem megértettem, miről van szó, és azt a módszert, ezt majd látni fogják, öntöm rá a tananyagra. Na most már jó sokat beszéltem magamról, akkor most jöjjön a tárgy. Nem tudom, megnézték, mert azt közreadtam, hogy milyen témák vannak. Ez a tárgy tulajdonképpen a társadalomtudományok evolúciós megalapozása. Ez az elmúlt 20 évnek azt hiszem egy nagyon divatos témája, és ezen túlmenően is döntően kísérletekről és alapkutatásokról lesz szó, tehát sorba vesszük a mai alkalommal, ha lesz idő még, igyekszem elhúzni az időt, az utolsó 20 percben talán, hát csak így választ adok a filozófia nagy, legnagyobb kérdéseire, amivel mindenki ezzel foglalkozott az elmúlt 2 évben. Mi az ember? Azt Marosán úr, majd látni fogják, egyébként a honlapon rajta van a matrióska modell, így megoldom. Az első előadás, tehát egy picit módszertani lesz, de nem nagyon. A másodikon már arról fogunk beszélni, ami szintén részben módszertaninak tekinthető, hogy miért van társadalom? Miért van társulás, amikor az emberek ezt egyébként evolúciósan érthetetlennek tekintik? Miért állnak az emberek össze, holott a másik azt tulajdonképpen korlátot jelent? Ezzel fog foglalkozni, és gyönyörű matematikai képletek vannak, matematikai elemzések, amelyek azt mutatják, hogy ez csacsiság. Az emberek azért állnak össze, mert az kifizetődik nekik. Utána viszont elkezdjük. Mi az erkölcs? Mi az etnocentrizmus? Miért gyilkolunk le habozás nélkül bárkit? És miért áldozzuk föl magunkat ismeretlenekért? Ez azért érdekes. Ugye, tudomány, filozófia ezzel foglalkozik. A filozófia sok esetben használja, ilyenkor mindig abban marad a gondolatmenet, és hirtelen eszembe jut valami más. Tehát, amikor egy ilyen problémával találkozunk, és a miérteket keressük, akkor a miértekre a tudomány speciál legalább 3 típusú válaszot szokott adni. Tehát amikor azt kérdezzük, miért él, ha lelökök valamit, leesik az asztalról, a cserép, a virág, mit tudom én, az üveg. Miért? Miért esik le? Mi volt erre a válasz? Veszem a jelenséget, a jelenségben, jelenségek káoszában rendet teremtek egy fogalommal, és azt mondom, hogy, mit mondok? Gravitáció. Tehát az elsőféle magyarázat, a miértre az első magyarázat, az fogalmat alkotok. És akkor, amikor látok valamit, akkor azt mondom, hát ez azért van, mert a gravitáció. A következő szinten a magyarázat valamilyen funkcionális magyarázat. Most rossz, ugye az emberből a régi múltja kitör, és természettudományos példákat mondok, ami egy idő múlva nem teljesen jól használható, de menjünk most egy picit ezen túl. A következő lépésben, a gravitáció után, fölírom a képletet. Tehát funkcionális magyarázatot adok, hogy a jelenség miért így zajlik le. És mit mondok, hogy most fog kiderülni, hogy már erre sem emlékszem, hogy erő egyenlő m^2/r szer valamiféle gravitációs konstans az elején. Így írom le magát a jelenséget. A harmadik szinten jelenik meg az, hogy de miért létezik maga a jelenség? Használjak inkább egy biológiai példát, illetve tehát a következőről van szó. Szeretnénk megérteni egy meghatározott jelenséget. Első lépésben egy fogalmat alkotok, a második lépésben a fogalmak között kapcsolatot teremtek, valamiféle törvényt alkotok meg. A harmadik lépésben azonban ott van, hogy miért létezik a dolog egyáltalán. És nagyon érdekes, hogy erre a válasz, a miértre a válasz, egyébként nem csak a tudományban, másutt is, egy narratíva vagy egy történet. Amikor azt kérdezik, hogy miért ilyen a világ, akkor ezt valószínű itt-ott meglátták, és akkor az Úr elválasztá egymástól a káoszt, meg a, nem tudom, a világosságot, aztán az első nap teremté ezt, teremté azt. Egy narratívát ad meg, önmagában érdekes és evolúciós kérdés, miért van az, hogy mi mindent narratívaként, hogy ennyire tetszik nekünk, ha valakit meg akarsz győzni valamiről. Ezt a politikusok, filozófusok csinálják, narratívát adnak egy történetet. Evolúciós magyarázatok is általában egy történetek. Mondok erre az első példát, ami nekem nagyon fura volt, amit Csányi Vilmos akadémikustól hallottam. Ugye azt ismerik, hogy a szarka kakukk belerakja a tojását más fészekbe, és amikor ki kell, akkor kilöki a fészekből a másik madarat. Ez azért fura. Hogy a túróba van ez? Ha ezt meg akarod érteni, ő egy egészen más történetet mondott, ami nagyon hasonló lehet Dél-Amerikában, ahol van egy ugyanilyen, ahol eredetileg arról volt szó, hogy az, aki beleteszi a tojását a másik madárnak a fészkébe, az a madár, ami ott kikel, az megevett egy olyan dongót, ami ott a Dél-Amerikában nagyon általános, és amely megcsípkedte az adott madárnak a a fiókáit. Tehát tulajdonképpen védekezésképpen egy szimbiózus alakult ki kettőjük között. Ám egy változás következtében a dongó eltűnt. És ott maradt a madár, és megette a host madár elől a kaját, és kilögdöste. Ezt most csak azért mesélem el, mert egy fura jelenség, de ilyen magyarázata van. Most mondok, megint jönnek ilyen könyvek. Az egyik ilyen kedves könyvem, jellemző, ne vonjanak le messze menő következtetést, Olivia Judsonnak a Dr. Tatjana, szexuális tanácsok mindenféle teremtménynek. Még lehet, hogy itt meg kéne nézni, mert sokszor fejből nem jut eszembe, de a szöveg a következő. Hogy is van? Kedves Dr. Tatjana, még királynő vagyok a Lóheredombról. Minden partnerem bennem hagyja nemi szervét, majd holtan esik össze. Mondja, normális ez? Ez van a fülszövegben. Aztán van egy másik, bocsánat, hogy ilyen, igyekszem azért visszafogni magam. Bocsáska vagyok, és olyan rossz, mert párzás közben írom, már 2 hete párzunk, a párom azt mondja, hogy ez azért van, mert ő imád engem, de engem halálosan unom ezt, miért van ez? Ezen most csak annyit akartam mondani maguknak, hogy ez egy fura jelenség. Arra gondolni, hogy a teremtő ezeket pont ilyenné teremtette, hát ez egy picit fura, bocsánat, hogy ilyen profán vagyok, hogy alakul ez ki? És akkor a biológus nekiáll, és mi lesz a magyarázat erre? Evolúciós történet, és ki fog derülni, hogy ennek mi az oka? Ezzel annyit akarok tehát csak mondani, hogy az evolúció, amikor találkozol egy problémával, akkor általában egy történet, egy evolúciós történetre utaló magyarázatot fog adni, események egymás utánia, itt történt valami, a környezet így változott, a következő lépés az volt, és így tovább, és így érted meg, hogy miért lett ez a fura jelenség. Ebben az értelemben lehet azt mondani, hogy a Darwin veszélyes ideája, ha tehát találkozol valami jelenséggel, amit nem értesz, kis hibát követsz el, hogyha rögtön nekiállsz evolúciós szempontból megnézni ezt, mert valószínű választ fogsz erre kapni. Még egy lépéssel tovább. Volt egy nagyon különös sorsú, egyébként akivel találkoztam itt ezen a területen, egyáltalán a 20. században mindenkinek nagyon különös sorsa volt, sorsú tudós Teodor Dobzhansky. Nem tudom, hallották-e bármikor a nevet. Ha ilyen témáról olvastak, mindenki szokott hivatkozni egy mondására, ami az evolúció kutatásban elterjedt. Ő egyébként orosz volt. A 20-as években nyugaton, illetve végig nyugaton, nem tudom, Amerikában és Angliában dolgozott, és ő a következőt mondja. A biológiában bármely jelenségnek csak az evolúció tükrében van értelme. Ezt nagyon gyakran el szokták mondani, ez arra utal, hogy ha tehát látsz egy biológiai problémát, akkor arra az evolúció lesz a magyarázat. Amikor én ezt megláttam, akkor azt mondom, hogy hoppá, ez biztos igaz a társadalomra is. És akkor megfogalmaztam a Marosán-féle tételt, ha társadalomban bármilyen problémával találkozol, akkor az az evolúció tükrében lesz értelmezhető. A dolog azért lesz érdekes, mert amikor néhány év múlva visszanéztem, láttam, hogy előttem sokan, velem egy időben sokan, utánam, tőlem függetlenül sokan ugyanezt a gondolatot elmondták. Ez lehetne ennek a tantárnak az egyik alapja. Ha tehát látunk egy érdekes társadalmi problémát, érdemes az evolúció modelljével nekiállni és megérteni. Még ennek egy érdekes kibővítése van. Elő fog jönni, majd többször hivatkozom a réskonstrukciók, egyáltalán a konstrukcionista evolúció modelljére, és ott az egyik kutató egy előadáson mondta, ami nekem nagyon tetszett, hogy viszont az evolúcióban bármely kérdésnek csak a környezet függvényében van értelme, ezen meg értsük azt, hogy az evolúcióban alapvető szerepe van annak, hogy a környezet milyen hatásokat fejt ki, mert végül is a környezet lesz az, ami szelektál téged, és a környezet lesz az, ami beállítja, hogy ez lesz sikeres, vagy amaz lesz sikeres. Ide tartozik, hogy tovább megyek ezen a logikán, a könyveken. Viszonylag gyakran fogok mondani könyvet, aztán majd eldöntik, hogy melyiket, hogy olvassák el. Nem tudom, találkoztak-e Jared Diamond nevével. Jared Diamond. Figyelj, ez azért érdekes, mert legalább 4 könyvet írt, és az egyik jobb, mint a másik. Mondom az elsőt, ami kevésbé érdekes, aminek az a címe, hogy miért élvezett a szex. Ez az emberi és az állati jelenségről szól. Egész jó könyv, de nem ösztönözgetem magukat, hogy olvassák el, hogyha van, tehát érdemes elolvasni, jó? Ami viszont nagyon nagy siker lett, és ami az én életemben is egy picit ilyen fordulópont volt, ez a háborúk, járványok, technikák. A Tipotex adta ki, szerintem most adta ki, vagy negyedszer. Nagyon jó a könyv, egy hibája van, nem tudom, hogy vannak ezzel, viszonylag vastag, de olvasmányos, jó könyv. Tele van meghökkentő történettel, és akkor elmesélek ebből egy történetet csak, és akkor meg fogják érteni, hogy miért tetszett nekem ez annyira. Az evolúció történetéről, és ez a tudomány történetében mindig érdekes, vannak ilyen anekdoták. Anekdoták, hogy hogyan fedezi föl az a valaki azt a valamit. Biztos hallottak, és akkor a leesett, vagy a fejére esett az alma, vagy ilyesmi. Az evolúció történetének az egyik ilyen visszatérő sztoria az a darwini pintyek. Hallottak-e? A darwini pintyek története a következő, ugye Darwin járja körben a világot, eljut a Galapagos szigetekre, és elkezdi kutatni, érdekes megfigyelései vannak, de ami leginkább megtetszik neki, vagy ami a legérdekesebb, azok a pintyek. A pintje normál Európában is, szinte minden kontinensen ott le van ez a faj, és a következő van. Azt veszi észre, hogy ugye a Galapagos-szigetek több szigetből áll, és minden szigeten másféle pinty van. Van olyan sziget, ahol a pintyeknek hosszú a csőre. Van, ahol tömzsi és rövid. És Darwin megkérdezi, miért? Hát az egyik lehetséges magyarázat, megint csak próbálom visszafogni magam, az, hogy hát a teremtő már nem csinál olyan hülyeséget, hogy egy olyan szigetre, ahol csak magot kell föltörni, ilyet, oda hosszú csőrű pintyeket teremt, mert azok ott elpusztulnának, hanem a megfelelő szigetre a megfelelő pintyeket. Darwin meg azt mondja, hogy hát nézzük meg, hát ha van más megoldás. Hát a másik megoldás az az, hogy jönnek valahonnan Dél-Amerikából pinty, populáció, letelepszik itt a különböző szigeteken. Igen ám, de a különböző szigeteken más az túlélésnek, a versenyképességnek az alapja. Az egyiken úgy tudsz túlélni, hogyha a magokat föl tudod törni, tehát a csőröd ilyen. A másikon viszont alapvetően bogarakat kell kiszedni a fából, ott az, hogy a csőröd hosszú. És egy idő múlva azon a szigeten, ahol egyébként vannak, ugye Gauss-görbe szerint rövid csőr, hosszú csőr, egy idő múlva a hosszú csőr kiszelektálódik, és megmarad a rövid csőr. Fordítva a másikon meg a megfelelő van. Tehát ez a történet, és ez nem tudom most, hogy én elmeséltem maguknak, szemléletesen látják, ez abszolút így van. A dologban az a fura, hogy ezt a kutatók később gyönyörűen be tudják bizonyítani, hogy ez így van. Csak maga a történet nem igaz. Ezt, amit most elmondtam maguknak, valaki, aki Darwin után járt a szigeteken, akkor írta le, és amikor Darwin olvasta, amit mondasz, hogy jaj, de fantasztikus megoldás, ez így van, és onnantól kezdve terjedt ez el, ez a megoldás, ez a történet. Most viszont elmesélem maguknak, hogy Marosán úrnak hogy jutott eszébe ez az egész társadalmi evolúció. Olvasom a Jared Diamond könyvet, a háborúk, járványok, technikák. És ebben Jared Diamond leírja, hogyan történt a csendes óceán betelepülése. Ez úgy történt, vagy annak egy részének a betelepülése, ez úgy történt, hogy az ázsiai kontinensről Japán, Kína, Tajvan, meg ezekről elindultak hajókkal a csendes óceán felé. Mentek szigetről szigetre. Vagyis mondjuk 5000 és 2000 és időszámításunk után 500-ig meghódították az egész csendes-óceáni szigetvilágot, kik hódították meg? Egy genetikailag és kulturálisan homogén populáció. Ez mind egyforma, genetikailag egyforma, kulturálisan, majd előjön ez nem sokára, ez azt jelentette, hogy a közösségek egy része mezőgazdasággal, némi állattenyésztés, halászattal foglalkozott, és ezt vitték tovább, ott volt a csónakban mindez benne. Majd jönnek a felfedezők, és mit találnak? Ahány sziget, annyiféle társadalom. Voltak olyan szigetek, ahol kőkorszaki körülmények között éltek a közösségek. Volt, ahol halászó közösséget alkottak, és volt, ahol államot. Hawaiin királyság volt, csodálatos alkotásokkal. És az emberek azt kérdezték, miért? Nem tudom, beugrik-e maguknak, bár ezek ugye nem bizonyítékok. Ugyanaz történt, mint a darwini pintyekkel. Megérkezik a szigetre egy csónak, benne emberekkel és sok minden mással. És egyébként Jared Diamond leírja, hogy mitől függ ez? Vannak-e a környéken más szigetek? Mekkora a sziget? Milyen a szigetnek a partvonala? Lehet-e hajózni és halászni egyáltalán? És ha ezeket összeadod, ha valahol semmi nincs, magas a partvonalot, egyszerűen visszamennek, ha úgy tetszik, a kőkorszakba, ezen a Chatham-szigetek. Ott, ahol sok különböző sziget van, különböző természeti adottságokkal, és ezek tudnak egymással kereskedni, egyszerűen kialakul az állam, a birodalom, a királyságok, és így tovább. Miért mondom ezt el? Mert most lehet, hogy most fog kiderülni, hogy Maros Ándornak milyen a fantáziája. Szinte látom el magam előtt ugyanazt, amiről Darwin írt. Megérkeznek, ezek elkezdenek fejlődni, és a környezet szorítja őket erre, arra, amarra. És amikor 1500 év múlva jönnek az európaiak és fölfedezik, csak azt látják, hogy minden szigeten, vagy szinte minden szigeten más típusú közösség van. És akkor mondtam, hogy jaj, de érdekes, ha ez így történik, szinte pontosan úgy, mint a darwini pintyeknél, hát akkor meg kell próbálni ezeket a módszereket, hogy is mondjam, erre alkalmazni. A Jared Diamondnak egyébként, ha már itt tartok, van még néhány nagyon érdekes könyve. A következő kollapsz, összeomlás. Mert láttam esetleg valakit, ez érdekel, miért omlanak össze társadalmak? Nagyon érdekes, tehát összeomlás, magyarul olvasható. Volt, most jelent meg még egy könyve nemrég, a világ tegnapig. Nem tudom, foglalkoztak-e, érdekli-e magukat, antropológia vagy ilyen. Picit vigyázni kell Jared Diamonddal, mert ő alapvetően biológus, etológus, és amikor ő elkezd antropológiával foglalkozni, némi fenntartásnak kell lenni, nem nagyon soknak, mert egyébként, mint normális tudós, szépen írja ezért le. Tehát ő arról ír ezekben a könyvekben, ez a világ tegnapig, hogy hogyan éltünk mi is még 1000 évvel ezelőtt, Új-Guineában ír le közösségeket. Megrázó és nagyon érdekes. Nagyon érdekes az, hogy nevelik a gyereket. Tehát, hogyha ajánlatom tényleg mindenkinek, olvassa el, akit ilyen érdekel, rájössz arra, hogy az egyik része úgy neveli a gyereket, hogy mindenért vigyáz rá, hogy ne nyúljon semmihez, de ugyanakkor vannak olyanok, akik hagyják. Ha bele akar ülni a tűzbe, üljön bele, majd megtudja, hogy nem kell. Hogy oldják meg a konfliktusokat? Megrázó és nagyon érdekes. Hogy néz ez ki? Hogy alakult ki náluk a vérbosszú, illetve erre egy másik megoldásként, hogy mégis a közösség megmaradjon. Tehát ez a Jared Diamond könyve. Ez most arra vezet engem, most ugrálva megyek ide meg oda, hogy bocsánat, miből is kell majd. Tehát a végén házi dolgozatot kell írni. A házi dolgozatnak a témája, ezt most nagyon szélesre nyitom, szinte idézélve bármi lehet, de vigyázzanak ezzel, de az egyik lehetőség az, hogy azt a könyvet, amit én ajánlok, de azt is, amit önök olvasnak, ismertetik, az egyetlen igényem azért az lesz, hogy a tantárgy szemszögéből. A tantárgy szemszögéből ez azt jelenti, hogy azért ebből a szemszögből nézek rá, és írok, én sok ilyen könyvet ajánlgatok. Már most mondom maguknak, például néhány ilyen kedves könyvem van. Alison Gopnik, a babák filozófiája. Olvasta-e, hallott-e valaki? Tipotex adta ki, szerintem már vagy 8 éve, zseniális a könyv. Fantasztikus a könyv, a babák filozófiája azzal kapcsolatos, hogy hogyan alakul ki a babák gondolkodása. Az előadások során többször fogok erre visszatérni. Ugye egyfolytában dicsérgetem magam, az egyik érdekesség az lehet, hogy én folyamatosan nézem legalábbis a tudománynak egy részét. És az, amit tegnap olvastam, azt megmutatom maguknak. Van egy ilyen kedvencem, ma hétfő van. Kedd este szokott megjelenni a interneten PNAS. PNAS, ha beírják, ez az Amerikai Tudományos Akadémia folyóirata. Rámásznak, és jön, és ugye ebben mi a szép? Hogy kedd este, nem tudom, 8 órakor maguk együtt a japán, dél-afrikai, amerikai, dél-koreai, nem tudom, milyen emberekkel együtt látják a tudományos cikket, ami jön ki. A tudományos cikkeknek, és ez egy meglepő dolog, ma már a kisebbik része mondjuk fizika, matematika, ilyen is van benne. Egy csomó társadalomtudomány van. Megrázó kísérletek vannak. Fantasztikusak, ezek elő fognak, bocsánat, jönni. Én biztatom magukat még arra is, ha valakit érdekel valamilyen téma, és csak beírja a PNIS-be ott, hogy keresem ezt a témát, jön neki, fölajánlja, hogy kik foglalkoztak ezzel, fantasztikus, érdekes, és rakom be egy csomó minden, amiről beszélünk, hogy miért pont ilyen a társadalom, miért így, miért úgy, miért amúgy, arra itt megvan. Szóval, hogy mi mindenről lehet írni. Tehát, ha valakinek van egy témája, lehet arról írni úgy, hogy egy könyvről ír, meg fogok azért adni időközönként egy csomó más témát is. Másik lehetőség, hogyha, és ezt is lehet választani, az én honlapomon van egy sor tanulmány. Ha ennyien vagyunk, lehet, hogy egyszer el fogom magukkal játszani. Hagyj kérdezzem meg, hallottak-e már a fogoly dilemma problémáról? Arról igen. Az ismétléses fogoly dilemma problémáról. Életemben volt egy olyan pillanat, ez több mint 10 évvel ezelőtt volt, amikor úgy éreztem, hogy van elég erőm, és csináltam a Külker Főiskolán egy nagyon érdekes kutatást, ez le van írva, Magyar Tudományban jelent meg, hogy alakul ki az erkölcs, egy ilyen típusú kutatást, ezt ismétléses fogoly dilemma játékot szoktam a hallgatókkal egyébként azóta is évenként eljátszani, tehát valaki elolvassa ezt az én tanulmányomat, vagy bármelyiket másikat, és akkor megírja, hogy erről mi a véleménye. Ebben az összefüggésben bármilyen más könyvet is, hogyha ezzel kapcsolatos, akkor azt ismertetni lehet, meg lehet írni. Hagyj kérdezek, most én most itt elborítottam magukat egy csomó dumával. Van-e, olvasott-e valaki most egy olyan könyvet, ami azt mondja, hogy jaj, ezen nagyon érdekelt, én esetleg ilyenről szívesen írnék? Látom. Nagyon jó, meg vannak félemléte. Mondok akkor én könyvet még, ami nekem nagyon nagy élményt jelentett. David Brooks, Társas lény. A tantártól függetlenül nagyon jó a könyv. Nagyon jó a könyv. Az egyetlen hiba benne az, hogy azt hittem, azt mondja itt most önök közül valaki, de Maros Sándor, hát a Társas lényt azt nem is David Brooks írta, hanem ki írta? Áronzon, vagy nem tudom kicsoda, mert ez egy foglalt eredeti cikk, a fordító hibája, Human Animal angolul a könyv, zseniális a könyv, csak hogy fölkeltsem az érdeklődésüket, ez a könyv, és ezeket én nagyon szeretem. Amikor valaki, aki tudományos alappal, tudományos ismeretterjesztő könyvet ír, de ott van, meg lehet nézni az eredeti cikkeket. Ez tehát egy párhuzamos karriervonal. Egy lányról, akinek a szülei, azt hiszem, hogy is van, a mama az valami kínai, a papa mexikói, hamar elválnak, és egy fiúról, akinek a szülei viszont felső középosztálybeliek, és azok valahogy találkoznak, és az életüket írja le, és az élet forduló pontjait tudományos alapon elemezgeti. Van például egy nagyon érdekes dolog benne, bár ezt nem is annyira fejti ki. Hallották-e a gumicukortesztet? A gumicukorteszt. Nagyon egyszerű. Tulajdonképpen volt egyszer az életemben egy olyan pillanat, hogy azt mondom, na jó, megmentem Magyarországot. A gumicukortesztet kéne itt valahogy megcsinálni. A gumicukorteszt a következőről szól. Amerikában vagyunk, középosztálybeliek, Stanford. Ha utána akarnak egy picit nézni, azt kell beírni a Google-ba, hogy delayed gratification. Tehát halasztott jutalmazás. A gumicukorteszt arról szól, hogy a Stanfordi Egyetemen a pszichológusok, egyébként mindenki, én is azokat a szegény hallgatókat használtam, amik lehetett kísérleti aranyként, akik ott voltak a kezeim között. A pszichológusok a Stanfordi Egyetem óvodáját használták, azt hiszem 5-7 éves, vagy 4-5 éves gyerekekhez ment be az óvónéni, és a következőt mondja, gyerekek, itt van, amit mindannyian szeretek, gumicukor. Én nekem most el kell menni. Ha megálljátok azt, hogy ne vegyetek belőle, ha visszajövök 10 perc múlva, 2-szer ennyit kaptok. Ha nem álljátok meg, nem kaptok 2-szer ennyit. Majd elment. És nézték, hogy mit csinálnak a gyerekek. Nem találják el, mi történt. Az egyik gyerek nekiállt és elvette, a másik meg nem. Mesélik, hogy volt olyan, aki lefeküdt az asztalra, és letette a fejét, hogy ne lássa ezt a dolgot. Visszajött a óvodéni, rendesen elrendezte őket, de nem ez a kutatás. A kutatás micsoda? Megnézték, 10 év múlva, 15 év múlva mi lett a gyerekekkel? Na és mire jutottak? Hát azok, akik képesek voltak elhalasztani ezt a jutalmat, azok stabilabbak voltak, sikeresebbek voltak, nem kerültek a rendőrséggel összeütközésbe. Azok, akik viszont nem tudták, azokkal ez volt. Ezt most csak azért meséltem el maguknak, ez is önmagában egy érdekes kérdés, elemezhető. Miért alakul ki ez? Hogy alakul ki? Ki az, aki ezt? Hogy is mondja, mi határozza meg, hogy ilyen leszel, vagy olyan leszel? A legérdekesebb a dologban az, hogy ezután, mert ez valamikor, hát szerintem a 60-as évek, 80-as évek, és most valamikor 2000-ben a PNAS-en olvastam, megnézték, hogy az agyukban is változás volt, vagy más következett be. Ezzel csak azt akartam mondani, gumicukorteszt, érdekes, mi a jelenség, hogy alakulhat ki, van-e ennek bármi evolúciós alapja, ezt mondom, csak erre hoztam föl példának.
Könyvek.
Nagyon sok, a Csányi Vilmosnak tudom ajánlani a könyveit, amelyek evolúciós társadalomtudományokkal is foglalkozik. Van, én nagyon tisztelem, és valamennyire ismerem, egy Bereckei Tamás nevezető evolúciós pszichológust, aki a Pécsi Egyetemen van, akinek jelent meg több érdekes könyve. Az egyiket még elvileg leszól róla, lehet, hogy tartok egy ilyen órát, a tematikában benne van, párválasztás. Zseniális dolog. Miért azt tetszik nekünk, aki? Miért nem tetszik valaki más? Egyáltalán hogy választjuk ki ezeket az embereket? Fontos lesz, és itt az evolúcióban ez nagyon szép. Nem tudom, hallottak-e a gyors randi fogalmáról. Speed dating. Rettenetesen érdekes lesz az. Másként ítélünk, ha sok időnk van mérlegelni, és másként ítélünk, ha nem nagyon sok időnk van mérlegelni. Például a Bereckei Tamás könyvéről is lehet írni, de önmagában lehet arról írni, ki az, aki tetszik, miért tetszik, hogyan tetszik, és így tovább. Az óra során, mert azt hiszem itt egyszer abba hagytam, hogy mi mindenről lesz szó, végig fogunk menni, ugye ott hagytam abba, ugye etnocentrizmus. Miért gyilkolunk le, vagy miért áldozzuk föl magunkat? Jön a vallás. A vallás egy érdekes jelenség. Marosán úr, csak hogy így elárulgassam magamat, érdekes módon abszolút ateista vagyok. Volt egy ilyen furcsa momentum az életemben, bár mindenkinek volt, amikor ez lettem, sőt, életemnek egy szakaszán kifejezetten agresszíven ateista voltam. Tehát ez odáig ment, hogy drága feleségem, életem ügyvezető igazgatójával, még akkor nem voltunk összeházasodva, nem voltam hajlandó bemenni egy templomba, hogy én templomba nem megyek. Azóta sok minden szempontból alakult a véleményem, és ma már látom, ma normál helyzetben ugyanolyan ateista vagyok, de a kutatások, amiket végeztem, az azt mutatja, látom magamban, hol van a spirituális modulom nekem, hogy mindenkinél van. Tehát azt lehet mondani, ma azt látom, majd az előadás során erről fogok beszélni, lényegében mindenki vallásos, mint ahogy, lényegében mindenki rasszista. Látom a metakommunizmus jelekből, hogy ez furcsának tűnik, ez abszolút így van. Lehet, hogy akkor előreugrom, és csak mondom, csomó nagyon érdekes, ezeknek mind evolúciós alapja van. Egy csomó nagyon érdekes jelenség történt, nem tudom, láttak film, ütközések. Emelje fel a kezét, aki látta az Ütközések című filmet. Megráz, amerikai film volt, szerintem 4 éve volt, megrázó film. Az Ütközések film azért érdekes, mert mutatja nagyon szépen ennek az egész jelenségnek, amit a rasszizmusnak és kultúra közi kommunikáció problémák nevezünk az összes problémáját. A dolog azért érdekes, és csak jelzem maguknak magát a jelenséget, mert erre kapta fel a szemét, hogy mindenki rasszista. A 90-es évek elején történt Amerikában, New Yorkban egy különös büntény. Nem is büntény, eset. Az eset lényege az volt, hogy a rendőrök megállítottak egy kocsit, igazoltatták a vezetőt, aki történetesen egy középkorú fekete férfi volt, majd szitává lőtték a pacákot, utána derült ki, hogy nincs fegyvere, semmi. És akkor Amerikában elkezdték vizsgálni ezt a jelenséget. Ez önmagában egy tulajdonképpen egy figyelemre méltó dolog. Amikor történik egy ilyen, akkor persze a társadalom fölhorkad, Ez természetes, de kutatók nekiállnak, nézzük már meg, mi is történik itt. És első lépésben a következő kísérletet végezték el, kutatást. Csináltak egy ilyen képernyőn, egy ilyen ajtó nagyságú képernyőt, amin meg fog jelenni majd valaki. A kezedben van egy pisztoly, játékpisztoly, és a feladatod az, hogy amikor megjelenik ott valaki, akkor döntsd el, hogy lősz-e, vagy kérdezel. Sötét van, nem nagyon lehet kivenni a dolgot, megjelenik valaki, és ez a rögtön. Mi a tapasztalat? Ha fehér kezében van a pisztoly, és fehér jelenik meg, kérdez. Ha fekete jelenik meg, lő. Ha fekete kezében van a pisztoly, fehér jelenik meg, kérdez. Ha fekete jelenik meg, lő. Miért van ez? Ez a jelenség. Most mondok egy másikat. Történt Németországban egy megint csak megrázó történet. A történet egy Wolf K. nevezetű fiatalemberrel kapcsolatos, Szovjetunióból kerül át, Szovjetunió szétesése után, mint német etnikumú az Egyesült Németországba. Alkohol problémái vannak, munkanélküli, kábítószer, stb. A játszótéren összevész egy hölgyel, aki a gyerekét ott sétáltatja, és szól neki, hogy adja át a hintát a gyerekének. A hölgy egyiptomi. Így néz ki, és a gyerek is így néz ki. A Wolf K-ként apostrofált fiatalember elkezd kiabálni vele, te rohadt, tudom én, arab, terrorista lesz belőled, az ilyeneket ki kéne írtani, valami ilyesmit. A nő fölkapja a vizet, rendőrségi ügy lesz belőle, és bíróság. A bíróságra Wolf K. bejön, és a bíróság egy pillanatában, amikor ottan nem figyelnek rájuk, előhúz egy kést, és a szószorosban lemészárolja a nőt, aki 6 hónapos terhes. Ez már önmagában megrázza a németeket. De most jön a történet. A németeket az lepi meg, hogy berohan a rendőr, és először a nő segítségére siető férjet, aki egyiptomi, arra akar rálőni. És mit gondolnak az emberek? Hogy ez a rendőr rasszista. Rasszista számára, arab, tehát így kell. És elindul egy vita. Csak így röviden mondom, itt lép be a képbe Marosán úr, és azt mondja, hogy ez valószínű nem így van. És akkor mindjárt jön az úgynevezett implicit asszociációs teszt. Hallottak róla? Érdemes megnézni, beírni implicit asszociációs teszt. A Google-ban jön ki, még akár meg is csinálhatják maguk is, mert ezt fölkínálja. Jön a következő történet, a Zimmermann, Trevor Martinű. Rémlik-e valami? Ez körülbelül 3 évvel ezelőtt van. Lényegében ugyanez. Lényegében, már bocs, ugyanaz. Sötét, kihalt, kisváros, 2 valaki van ott, egy fekete srác, Trevor Martin, és egy Zimmermann nevezetű valaki, amit tudunk, hogy a Zimmermannba belerúgtak, aki viszont lelőtte a Trevor Martint. Ennyit tudunk. És megyek akkor, bocsánat, még egyel, itt volt a mostani, a Ferguson eset. Lényegében ugyanez. Annyit akarok csak mondani, bocsánat, egyszer még visszatérünk erre, amikor ez a téma lesz, de akkor igyekszem rövidre fogni. Mi az érdekes, hogy, és a kutatásokból, ebből a implicit asszociációs tesztből ez derül ki. Mindannyian, ha úgy tetszik, rasszisták vagyunk, amikor kevés idő van, amikor nem tudod a dolgokat megnézni, amikor fölajzott a világ, akkor kitör belőled ez, és eszerint ítélsz. Van egy nagyon jó cikkem a honlapon, meg tudják nézni, mert az ideiket nem tudtam rátenni, majd lehet, hogy egyszer elküldöm maguknak, de ez rajta van a Népszabiban jelent meg valamikor, és az azzal jár, hogy az ilyen fölizgatott társadalmakban, és ezért érdekes, hogy mi zajlik minden országban, nem tudod egy idő múlva, mikor kerülsz olyan helyzetbe, hogy vagy gyilkos, vagy áldozat leszel. Az összes történet tulajdonképpen ez. Amikor elvész az, hogy na, lépjünk egy pillanatra vissza, gondol csak végig, hogy a dolgok hogy vannak. Hát ez azért nem lehet. És akkor próbálod racionálisan megoldani. Bocs, még ide egy történetet, hogy miről is beszélek. Csak még most jutott eszembe. Hallottak a Lusitániáról, és hallottak a Titanicról. Ez két hajó, elsüllyed, stb. Az érdekes az, hogy mind a kettőnek a utas listája társadalmi szempontból nagyon hasonlít. Középosztály, felső középosztálybeli emberekből áll, és megvan, hogy kik maradtak életben. Mi az érdekes? Hogy a Titanic esetében sokkal több magas pozíciójú férfi, nő és gyerek maradt életben, mint a Lusitania esetében. És a kutatók elgondolkodnak, P.L. Nielsen rajta van, ha valakit érdekel, elgondolkodtak azon, hogy mi ennek az oka. És az ok, legyünk óvatosak és vigyázzunk. Ezeket a dolgokat újra kell ellenőrizni, meg kell nézni, bár speciális többen megnézték. Az ok nagyon egyszerű. A Lusitania 16 perc alatt süllyedt el, a Titanic 2,5 óra alatt. A 16 perc arra nem elég, hogy fölmenjél a alsó fedélzetről a felső fedélzetre. Ott nincs olyan, hogy előre engedsz valakit. A Titanic esetében elképzelhető, én nem láttam a filmet, látta valaki? Akkor ugye én csak a klippen láttam, hogy már süllyed a hajó, de a zenekar még játszik. A Titanic esetében az ilyen. Idő van, és az ember áll a korlátnál, és azt mondja, hát ez volt az élet, kérem, fáradjon, parancsoljon, lépjen be. A Lusitania esetében ilyen nincs. Most ez egy metafora akar lenni, egy hasonlat. A társadalom is ilyen helyzeteket kínál föl. Amikor Titanic helyzet van, tudsz megfontolni, tudsz elgondolni, tudsz racionálisan dönteni. Amikor Lusitania helyzet van, nem. Az egyik legfontosabb dolog tehát, hogy erre vigyázz. Most erről jutott eszembe két dolog, majd figyelmeztessenek, mert most már mindent el fogok felejteni. TED. Ismerik-e a TED-et, jártak-e TED-en? Akkor majd az egyik, amit ajánlgatok megnézni, több is van, és elvileg lehet TED-ről is írni. Ha nem felejtem el, visszatérek erre. Dan Ariely. Láttál-e valaki a TED-en? Nézzék meg, vagy lehet, hogy egyszer, nem, azt hiszem, itt nem tudom. Úgy hívják, írom, hogyan, Dan Ariely. Így írják, I betű. Ez fontos, mert ha rosszul írják be, újabban a TED, amikor én elkezdtem nézni, ez 4 évvel ezelőtt volt, bocsánat, rondán írtam, rendesen írom föl, Ariely. Ilyen. 4 évvel ezelőtt még alig voltak, mondok valamit, 150-en. Most szerintem vagy 2000-en vannak áttekinthetetlen már, de amikor azt mondom, hogy áttekinthetetlen, az arra is utal, hogy kereshetnek valakit, aki maguknak kedves, érdekes, hogy rajta van-e. Fantasztikus, mik vannak rajta. Nos, a Dan Ariely-nek van egy zseniális prezentációja, több is van szerintem, legalább 2 vagy 3 van, ez a miért csalunk és hogyan csalunk. De most nem ezt akarom mondani, csak hirtelen eszembe jutott. A Dan Ariely-nek van egy nagyon jó könyve, kiszámíthatóan irracionális. Érdemes elolvasni. És ugye tele van jobbnál jobb kísérletekkel. Az első egyik kísérletet mondom, megint csak nézzék el nekem, mert a kísérlet fura, de jellegzetes. Még akár, bár igyekszem óvatos lenni, összekapcsolni mindenféle történetekkel, az ELTE gólya táboráról most voltak mindenféle különös hírek, és hirtelen erről a történetről egy picit ez jutott eszembe. Tehát a kísérlet, amit Dan Ariely-ék megcsináltak, Amerikáról van szó, hallgatókat használnak erre, a hallgatók bemennek, ott van egy számítógép, képernyő, a képernyő előtt, mielőtt kitöltenéd, ki kell tölteni egy kérdőívet. A kérdőív önmagában egy picit fura, viszonyogtató, különös, szexuális szokásra utal, adnál-e drogot nőnek, hogy... Tehát ilyeneket. Akik kitöltik, azoknak a 80%-a nem, ilyetén, nem, Majd leül a képernyő elé, és elindul egy szexjelenet. És amikor már föl van ajzva a paciens, újra megjelenik ugyanaz a kérdőív. Ugyanúgy ki kell tölteni. És érdekes módon, most már sokkal megengedőbb ez iránt. Ezt most csak azért akartam maguknak mondani, amikor az emberek föl vannak ajzva, egészen másként döntenek. Az pont. A társadalomban a rasszizmussal nagyjából ugyanez a helyzet. Ha a társadalom nagyon feszült, akkor az emberekből kijön. Itt most a Ferguson esettel kapcsolatban érdekes volt nekem, mert megnéztem, és ez nagyjából így szokott lenni egyébként Amerikában is, a reakciókat. Volt egy olyan reakció, amit egy jobboldali internet portálról szedtem le, aminek az volt a lényege, hogy a feketék gyászukban fölgyújtották a várost, gyászukban azt oda idézőjel, mert a rendőrök lelőttek egy fehér fiatal, fehér-fekete bűnözőt, és akkor ott volt a másik, ami az Obamának, meg egy ilyen mainstream-ebb tekinthető hírportál volt, ahol egészen más volt. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, mint ahogy a Zimmermannnál is, ennél a Ferguson esetnél is, a társadalomnak rögtön kialakul a képe, hogy miről van itt szó, és ez a kép nagyon szélsőséges. Tehát rögtön tudjuk, hogy ez a Trevor Martin, ez egy rohadt fekete, aki rabolni ment oda, és a Zimmermann az nagyon helyesen tette, még legalább hármat bele kellett volna lőni. A másik oldalon még nem tudunk semmit, még nem volt vizsgálat, még nem volt elemzés. Már tudták, hogy de nem, mert ez a Zimmermann egy rasszista, ilyen-olyan, amolyan. A társadalom tehát így reagál. Ez a társadalom föl van izgatva, és akkor most jön. Ha ennek alapján nézik meg az Ütközések című filmet, megértik, hogy mennyire meg kéne próbálni vigyázni ezekkel a dolgokkal.
Csak egy olyan kérdésem volna, hogy itt minden esetben rasszizmusról van szó? Mármint ez egy nagyon-nagyon súlyos fogalom, és nem lehet, hogy előítéletesség? Inkább, mert...
Nagyon okosat mond, bár legyünk őszinték, hogy melyik a... lesz szó egy előadás a etnocentrizmusról. És be fogom mutatni, akár már most meg tudom mutatni, az etnocentrizmusnak az evolúciós modelli. Ez a modell a Marosán úrféle matrióska modellre épül föl, aminek az a lényege, hogy mi az ember, és akkor az utolsó néhány percet erre fordítom, és válaszolok erre, hogy mi az ember egy evolúciós konstrukció. A szónak abban az értelmében, hogy egyébként az evolúció úgy dolgozik. Popper nevezetű úriembernek van egy ilyen megjegyzése, hogy minden élőlény a környezet által feladott problémákat próbálja megoldani. Vagy sikeresen, vagy nem. Tehát így nézünk ki. Na most, ha sikeresen oldjuk meg, minden rendben van. Ha egyszer találkozunk olyan problémával, amihez nincs eszközünk, Ez azt jelenti egyébként, hogy a környezetben föllépett egy úgynevezett evolúciósan adaptív környezet jött létre, egy olyan környezet, amire neked új eszközök kellenének, amikor kiléptél a szárazföldre. Új környezet van, amihez alkalmazkodnod kell, alapvetően új. Azokkal az eszközökkel, ami korábban megvoltak, nem tudtál. Ezért tulajdonképpen az történik, hogy az evolúció ilyen egymásra épít konstrukciókat. Ha tehát azt kérdezed, hogy mi az ember, szépen meg fogjuk nézni azért, majd ha vetíteni tudok, vagy ha most rámennek, meg tudják nézni. Van belül egy állat, sőt sok minden állat, majd arra jön 1 millió és 100 000 közötti környezetnek evolúciós pszichológiát tanultak? Semmi rettenet nincs benne, itt szó lesz róla, az evolúciós pszichológia, pszichológiának az az ága, amelyik rákérdez a miértekre. Tehát nem elégszik meg azzal, hogy ilyen az a valaki, hanem megpróbálja megérteni, hogy miért olyan, és a válasza többnyire az, azért ilyen, mert volt egy korszak, amikor kialakítottak ilyen mentális modulokat, mely mentális modulok ösztönszerűen segítenek neked bizonyos problémákat megoldani. Majd a mentális modulok fölé jött a szimbólum, ez nagyjából 100 000 és 20 000 között, amikor már figyeled ezeket a dolgokat, amikor már az izét figyeled, amikor párt keresel magadnak, nem csak azt nézed, bocsánat, hogy férfias ez meg az, hanem hogy ott van-e a nyakán, férfiről lévén szó, mondjuk az oroszlán fog, ami mit jelent? Ez egy jó vadász. Tehát amikor már szimbólumokat keresed, vagy hogy szabad-e ez a nőhöz fordulni, ez lehet, hogy a főnök lánya, vagy nem tudom kicsoda, tehát ott vigyázzál. Akkor a szimbólumok fölé építesz kulturális szabályokat. Ez lesz majd, ez a szint lesz az úgynevezett kulturális univerzáliák szintje, majd e fölé építed az intézményeket, és akkor bocsánat, válaszolok. A vallás esetében, egyébként a politika esetében, az állam esetében, és akkor az etnocentrikus esetében. Legbelül van az állati, az etológia, amikor a másik fajttól, hogy is mondjam, ilyen ösztönszerű idegenkedés van, vagy ilyesmi van. E fölött van a mentális modul, amikor az idegen, amikor egy etnocentrikus modul van benne, ösztönszerűen ennek vagy annak minősíted őt. E fölött van tulajdonképpen a rasszizmus, amikor szimbólumokhoz kapcsolódik, itt, és amikor szimbólumokról van szó, még nem nagyon tudod értékelgetni. E fölött van az előítélet, most a fogalomfejlődést magyarázom, és erről vissza fogunk térni, csak azt mondom, hogy igaza van, bár szerintem a rasszizmus keménységét illetően és kialakulását illetően lentebb van. E fölött van az előítélet milyen? Fogjuk majd beszélni. Azért az előítélet olyan, hogy én őt nem szeretem. Egy picit mérlegelt már, nem kell rögtön ütni, és valahogy e fölött van tulajdonképpen az ideológia, amikor megmagyarázod azt, hogy a dolgok hogy néznek ki, ezzel csak annyit akarok mondani, és vissza fogunk még térni, hogy amikor a mást kell megítélni, egymásra épülő rendszerek vannak, folyamatosan alakult ez ki, és egyébként az emberi döntéshozatal az úgy történik, hogy te először azt nézed meg, hogy milyen a szituáció, és a szituációnak megfelelő szinten kezeled. Tehát, ha egyébként leültök, és vita van, és látod, hogy az a másik más, és annyira másként viselkedik, akkor kijön belőled az előítélet. Ha sötét van, otthon mész haza, akkor jön a, hogy hívják, a etnocentrikus modul. És akkor ütsz, rohansz, vagy bármi más van. Ezt akartam csak mondani. Tehát, hogy érdemes ezeket az egymásra épülő dolgokat megnézni. Van erről egy cikkem, a Magyar Pszichológiai Szemlében jelent meg viszonylag korán, amikor ezzel elkezdtem kutatni, most ez a viszonylag korán, ez mondjuk 2000 valamikor, rajta van a honlapon, érdemes megnézni, ahol ezt a logikát próbáltam kifejteni. Ma azt mondom magának, hogy tehát én ma nagyon ebben hiszek, referát folyójatokban is megjelent, és akkor most rögtön elmondom, tehát ha arról beszélek, hogy mi az ember, akkor az ember egy ilyen evolúciós konstrukció, egymásra épülő döntési szintek vannak, amikor döntést kell hoznod, egyébként ezek áthatják egymást, amikor döntést kell hoznod, mindig nézed a szituációt, és azt a megoldást választod. Ezért fontos az, hogy viszonylag normális körülmények legyenek. Ugyanezzel a kérdéssel foglalkozik, és akkor ezt most már befejezés felé haladva mondom maguknak, Daniel Kahneman, Gyors és lassú gondolkodás. Hallottak-e a könyvről? A könyv vastag, de ajánlom, ha van idejük, érdemes megnézni, tele van jobbnál jobb kísérletekkel. Tehát olyan csodálatos kísérletekkel, Dan Ariely már lelkesedtem, a Kahnemannak is van egy csomó kísérlet, és ő mutatja be ezeket az intuitív döntéseket. A TED-en egyébként ezzel kapcsolatban zseniális, megint csak kísérletek vannak rajta, most elfelejtettem, látják, fejből nem tudom a hölgynek a nevét, ahol majmokkal mutatja be, hogy hogyan döntenek a majmok, amikor elhalasztott döntésről van szó, vagy méricskéli a több, nagyobb értékű, kevesebb értékű dolgot. Hogy szintén még egy ember, Franz de Waal. Jó természetűek. A Franz de Waal egy primatológus. És fantasztikus jó könyvei vannak. Az első, vagy hát nem is az első, ami nagyon nevezetessé tette őt, és nagyon fölkapta a politikatudomány, ez a Chimpanzé Politics, ahol leír csimpánz közösségeket, és hogy ott milyen politika van, amikor a politikáról fog beszélni, ezeket el fogom mondani. A Franz de Waalnak a TED-en van nagyon jó prezentáció, ahol mutatja, hogyan működnek együtt a majmok, és szinte látod azt a logikát, ami egyébként nem különbözik az ember logikájától, hogy hogyan az intuitív döntéseket hogyan kell meghozni. Pont. Még egyszer köszönöm, és minden jót!
Marosán György előadását közvetítettük az ELTE Bölcsészettudományi Karáról.